Én most arra teszek kísérletet, hogy talán könnyű megjegyezni kicsit ilyen kisiskolás, hogy ahány ujjunk van a kezünkön. Tehát öt területre szeretnék egy picit fókuszálni, amit én úgy tapasztaltam lelkészként is, meg természetesen a speciális püspöki látószögből, hogy hol tudunk segíteni a lelkészeknek támogatás, ugye ez a téma, hogy hogyan, miben szorulnak a lelkészeink támogatásra, ugye itt a testvérek, föltételezem azért vannak itt, mert ennek a szükségét látják és érzik, és erről lenne jobb beszélgetni, úgyhogy közben egy kicsit bibliázunk is, majd igék segítenek, hogy megtaláljuk ezt az öt csomópontot. Abban talán egyet értünk, bár ez kicsit közhely, meg néha már engem picit irítál, amikor lelkészek állandóan, nem tudok szebb szót mondani, nyavajognak, hogy túlterheltek vagyunk. Igen, ahogy a pedagógusok, meg az orvosok, meg nagyon sok ember, tehát én nem hiszem, hogy a lelkész valami különösen hátrányos helyzetű hivatás lenne. Nem könnyű, de tényleg szép, ahogy hallottuk. És azt kéne megtalálni, hogy miben is tudunk mi segíteni, és az én tapasztalatomat is szeretném átadni. Az első terület, az nagyon érdekesen kapcsolódik a, nem tudom, hogy holnap Ézsaiás lesz itt a textus, vagy
igen
akkor püspök is betartja a perikópa rendet, ez derék dolog. Tehát ugye Ézsaiás 35-re figyelünk majd, és csak ott az első mondatot idézem, vagy két mondatot. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket. Érdekes módon ez a gondolat a zsidókhoz itt levélbe is majd visszaköszön. Tehát nem egy jó szövetség, hanem egy új szövetségi program is. És akkor itt most az első újjunk, az legyen az, ami arra figyelmeztet, hogy az imádság, mint hátország, mint támasz, rendkívül fontos a lelkész szolgálatban is, és lelkész, mondom, akár személyes Jónásként is, hogy talán minket fokozottan is megkísért az, hogy meglankad a kezünk, mert legalábbis én ezt a képet most úgy értelmezem, lehet, hogy picit önkényesen, hogy ugye az Ószövetség népe az így imádkozott, hogy azért kellett Mózes kezét is tartani, mert már nem bírta, meglankadt a keze. És ugye a térd, meg hát a katolikusokat említettem, ugye ők komolyabban is veszik, de nálunk is azért még van néhány gyülekezet, ahol letérdel a lelkész az oltár előtt, és ezt én magam is gyakoroltam nagy tartsán, meg most néha Cinkotán is. Tehát a kezek és a térd az valamiképpen az imádsághoz kapcsolódik, a kéztartás és a térdelés, és ha itt van megfáradás, meg lankadás, az az egész szolgálatra bizony kihat, és ezt most tényleg mindenki gondolja végig, és legyen ez most egy kis önvizsgálat mindenki számára, hogy mennyiben szoktunk a lelkészeinkért rendszeresen imádkozni. Én azt hiszem, hogy sokszor a lelkész az, akinek az ima élete talán azért is meglankad, mert ő idézőjelben hivatalból imádkozik. Hát minden Isten tiszteleten, hány imádkozunk, szépen, mint egy ilyen parancsnok mondjuk, hogy akkor most imához, és akkor vezetjük az imádságot. Na most, ha az ember ugye valamit így idézőjelben hivatalból csinál, kötelező gyakorlatként, azt volt most pozitívan használom, akkor lehet, hogy úgy gondolja, hogy már szabadon választva, már szabad idejében talán erre nem figyel annyira oda, mint ahogy ugyanilyen veszély, hogy például egy lelkész mindig úgy tekint az igére, hogy ez egy munkaanyag, erről prédikálnom kell, és nem olvas csak úgy Bibliát, hogy az tényleg az ő számára is lelki táplálék legyen. Tehát én nagyon fontosnak érzem, és majd erről tudunk beszélgetni is talán, hogy hol, hogyan működik ez. Én ismerek olyan gyülekezeteket, most például éppen Kispesten jártam nem olyan régen, ahol minden istentisztelet előtt egy kicsi közösség imádkozik az istentiszteletért, a lelkészért, az ige hirdetésért. Van ilyen. Igen, tehát azt gondolom, hogy látom, hogy nyitott kapukat döngetek, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos. Van egy érdekes, amit most hallottam először, de lehet, hogy ez máshol már régebben is van. Most valaki újságolta, hogy angyalföldön az istentisztelet után ülnek össze imádkozni. Egy érdekes gondolat. Ez az angol mondán, hogy follow up, hogy követni, hogy az Úristen azt a magvetést áldja meg. Tehát ez egy érdekes, hogy nem biztos, hogy mindenki arra kész, hogy ott legyen hamarabb egy fél órával az Isten tisztelet előtt, de lehet az is egy érdekes szolgálat, hogy az Isten tisztelet után imádkozni, és többféle ima közösség működik gyülekezeteinkben, Isten tiszteletektől, hogy így mondjam, függetlenül is vannak hétközi imaórák. Én még emlékszem, hogy a Budavárban volt egy csütörtöki, még a Sétel Feri bácsi örökségben is, meg van még, az is ima közösség volt kifejezetten, de Deák téren is átértem azt, hogy volt egy olyan, vagy van egy olyan csütörtöki közösség, ez egy nagyon furcsa, ahol egyik csütörtökön, egyik héten úrvacsora van a ige megbeszélés, utána a másik alkalommal meg ima közösség. És akkor így gyakorolják ezt a érdekes, hát hétköznapi úrvacsoravételt, épp csütörtök este, ugye annak is van üzenete, és az ima közösséget. Persze azt én nyilvánvalóan el kell, hogy mondjam, hogy senki helyett nem tudunk imádkozni, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor a lelkészeknek már ezzel nem is kell ezzel a kérdéssel szembesülni, milyen az éma életük, de értük lehet imádkozni, és talán azt is a rendkedvére elmondom, már a testvérek ezt jól tudják, hogy az imádságnak nem az a lényeg, hogy az Istent emlékeztessük arra, hogy mit kell tennie. Mert ezt ő nagyon jól tudja. Az imádság az valójában azért is fontos, hogy mi saját magunk is szembesülünk azzal, hogy mennyire rá vagyunk utalva az Isten szeretetére, és hogy mi lehet a mi küldetésünk. Tehát nagyon vigyázni kell, talán meséltem már ezt a sztorit, de elnézést, ha valaki már hallotta, csak nekem nagyon tetszett, amikor valamilyen ilyen missziói ünnepen voltam, és valami külföldi testvér imádkozott, talán holland volt, ha jól emlékszem, és hát nem fogta vissza magát, és hát én nem tudok hollandul, és megvögtem a kollégát mellettem, hogy ki tudtam, hogy ő érti a holland nyelvet, hogy miről van szó. Most tanítja ki az Úristent, hogy kell csinálni a missziót. Tehát vigyázni kell, az imádság az nem az, hogy most mi az Istennek kiadjuk a napi tennivalót, hanem az valami egészen más, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy ilyen szempontból ott legyünk a lelkészek mellett és mögött, nem helyettük, de értük és a szolgálatukért szabad egyfajta közbenjáró és hordozó imádságot végezni. Mondom, ez lehet ilyen talajelőkészítő, hogy egy szolgálat előtt, de lehet egyfajta ilyen utógondozás, vagy elmélyítés annak, amit az Isten elkezdett. Tehát ez az első terület, az ima élet. A második, ez azt hiszem a legismertebbek közé tartozik, föltételezem, akinek Biblia van a kezében, a Abcsel 6-ot most föllapozhatja. Ugye ott szembesülünk először azzal, hogy mennyire fontos a gyülekezetekben egyfajta megosztása a szolgálatoknak, és megtalálni a prioritásokat. Ugye ez az a közismert történet, hogy a egyre jobban növekedő őskeresztény gyülekezetben egyre több a feladat, és akkor azt mondják ott az apostolok a második vers vége fel, hogy nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, választottuk én magatok között testvéreket, stb., és akkor kiválasztják ugye a 7 diakónust, és figyeljünk a 4. versre még, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Érdekes, az imádság itt is előjön, mint ami a ige hirdetés mellett, ha úgy tetszik, lelkészi szolgálat is, és ezt elhanyagoljuk, azt nem lehet megoldani, hogy majd helyettünk valaki imádkozik. Na most ez azt gondolom, hogy olyan, ami a legevidensebb, akik itt gyülekezeti szolgálatban állunk, látjuk, hogy ha a lelkészek keseregnek a túlterheltség miatt, az azért van, mert rengeteg az adminisztrációs teher, újabban rengeteg a hitoktatási feladat, ezt talán nem nevezném tehernek, de sokszor szinte megoldhatatlan követelmények elé állítják az iskolák és az egész rendszer a gyülekezeti lelkészeket. Úgyhogy van itt nyilvánvalóan abszolút létjogosultsága annak érdekében, hogy a lelkész a primér, elsődleges küldetését betöltse az imádság, lelkivezetés, ige szolgálat, ezért legyenek olyan erre alkalmas, kiválasztott, fölkészített, ennek része ez is, testvérek, akik le tudnak venni bizonyos terheket a lelkészeknek a válláról. Tehát én azt gondolom, hogy ez legyen akkor a második, tehát az első volt az ima életben való, ha úgy tetszik, közös teherhordozás, a másik pedig a munka, a megosztás és a prioritások tisztázása. Én nem nagyon tudok örülni, ez 15 éves püspöki tapasztalatom, amikor lelkészek örömitassan fölírtak, ha megint nyertek a pályázaton, mert én nem arra ordináltam lelkészeket, hogy ügyesen pályázzanak. Ez ma egy lehetőség, ezt meg kell tanulni, de erre vannak sokkal fölkészültebb világi testvérek egy gyülekezetben, lehet, hogy ez közgazdász, vagy pénzügyi végzettség, vagy bárki, ez egy külön szakma a pályázatírás. Tehát az a lelkész, aki maga írja a pályázatokat, ott valószínű, hogy a szószéki szolgálatban ez valahol deficitként jelentkezik, mert ha ő reggeltől estig körmöli ezeket a nem tudom hány oldalas pályázat éveket, akkor valószínű, hogy kevés ideje van arra, hogy arra koncentráljon, ami pedig olyan, amit helyette nem fog valaki más megcsinálni, mert erre lett ordinálva. Tehát ez a második terület, ez a munka, a megosztás, prioritások és a lelkész számára garantálni azt, hogy lelkész maradhasson, ha egy mód van rá. A harmadik terület, amit érintenék, ez egy Máté textust, ha szívesen bibliázunk közben, akkor hadd lapozzuk be. A Máté 14-ben van egy nagyon érdekes jelenet, ezt mindenki jól ismeri, hogy Jézus megvendégeli az 5000 embert, ugye ez az előzmény, és akkor a 22. verstől nagyon érdekesen indul ez a szakasz. Ezután, miután megtörténik ez a tömegevangelizáció és a úgy tetszik ételosztás, ezután nyomban sürgetni kezdte a tanítványit, hogy szálljanak hajóba, vagyis bocsánat, kicsit tűnjenek el, menjenek át előtte a túlsópartra, amíg elbocsátja a sokasságot, miután elbocsátotta a sokasságot, egyedül fölment a hegyre imádkozni. Beesteledett és egyedül volt. Én azt írtam föl, ne botrálkozzunk meg, mert Jézus valóságos ember is, nem csak valóságos Isten, Jézus besokalt, elég volt. De tessék elképzelni, hogy 5000 embernek megoldani az egészes lelki-testi problémáját. Egyszerűen most azt mondta, hogy köszönöm, szép volt, jó volt, elég volt. Most, kedves tanítványok, egy picit kiméljük egymást, ti menjetek arra, én megyek erre. És nagyon szép, ha úgy tetszik, szimbolikus, vagy több, mint szimbolikus, világos jel, hogy csöndet akar, jó értelemben egyedül létet, ami nem magányt jelent, hanem hogy az atyával van kapcsolatban, és egy hegyre megy föl, rekreáció, nem kellettől a szótól félni. Igen, a lelkészeinknek is szüksége van arra, hogy időnként elmenjenek, egyedül legyenek, olyan helyen legyenek, ahol csönd van, jó levegő, Isten jelenlétét azért a természetben is lehet megtapasztalni, sőt, nagyon jól lehet itt Piris Csabán, és mindig érzem, hogy valahogy a levegőben is van valami a Teremtő Istennek a szeretetéből. Ezért fontos, ezt püspökként is igyekeztem komolyan venni, hogy minden munkai végén meghirdettünk rekreációs napokat, amikor az volt a lényeg, hogy kiránduljunk, pihenjünk, örüljünk annak, hogy egy munkai év végén hálát adhatunk, és olyanra is volt lehetőség, ezt még nem sikerült intézményesíteni, hogy amikor egy lelkész különösen is besokalt, mert ez bekövetkezik innen hivatásban időnként, akkor el lehetett küldeni 3 hónapot, tudtunk biztosítani 1-2 kollégának már ennek, azt hiszem a életpálya modellben az intézményesített rendje is talán már kialakul. Ugye sabbát évnek mondják más hivatásokba, hogy 7 évenként van egy ilyen, én most nem merek ebbe belemenni, hogy ezt meg lehet-e oldani ilyen ritmusba, de biztos, hogy szükség van arra, mert ha Jézusnak szüksége volt rá, ebben is próbáljuk, ha jó, úgy tetszik, a mestert követni. És vegyük észre, most nagyon kemény dolgot mondok, de vegyük észre, és tapintatos szeretettel 4 szem közt tegyük szóvá, ha azt veszük észre, hogy a lelkészünk kezd lemerülni. Egy telefonnál rögtön észre lehet venni, hogy lemerül, mert egyszerűen kikapcsol. Tessék észre, amikor a lelkészünk olyan állapotban van már, hogy beszélünk hozzá, és már látszik, hogy nem hallja. Már lemerült. Csak néz üveges tekintettel, bólogat, de nem tudja, hogy mire bólogat. Vegyük észre, amikor az ige hirdetésnél az a tapasztalatunk, persze mindenkinek vannak jó meg rossz napjai, most bocsánat, hogy így mondom, tehát az nem azt jelenti, hogy nem készül egy lelkész, de ha azt veszük észre, hogy vasárnapról vasárnapra küszködik és küzd, és egyszerűen valahogy nem jön át az ige rajta, akkor lehet, hogy azt kell megkérdezni, hogy tisztelendő vagy tisztelendő asszony, nem lenne még egy picit elmenni? Töltekezni? Hát nem kell megvárni, a telefonnál se várjuk meg, míg teljesen lemerül. Az autónál is az nagyon veszélyes, hogy már rég villogott a tankjelző, hogy üres a tank, és ha megvárjuk, mi az utolsó csepp is kimegy, és ott maradunk az országút szélén. Nem kell megvárni, míg kifogy a tank, míg teljesen kiég egy lelkész. Segítsünk abba, hogy elmenjen megfelelő helyre, és ebbe azért az egyházunk próbál segíteni, ugye mondtam ezeket a rekreációs napokat, vannak lelkész akadémiák, most például a hét elején én is voltam Révfülöpön, egy olyan érdekes alkalom, első ízben csináltunk ilyet, hogy a nyugdíjba készülő lelkészeknek próbáltunk segíteni, hogy hogyan tovább, ebben nyilvánvalóan ugye most már nekem is vannak személyes tapasztalataim. Tehát vegyük észre is, és ne az legyen, hogy egymás háta, vagy a lelkész háta mögött összesülünk, hogy hát ez már megint csak beszél, de nem mondott semmit, hanem nem mások előtt, mert ez szerintem az az eset, amikor kell egy bölcs lelki pásztori szeretet a gyülekezet tag részéről lelki pásztorral szembe, és a lelki pásztori azt mondja, hogy úgy látjuk, hogy most már nagyon jó lenne kicsit elmenni. Lehet, hogy van olyan eset, amikor az a jó, hogy a család is vele megy, de lehet, hogy az is jó, hogyha egyszer a lelkész egy picit magában tud, illetve a Istennel tud kettesben maradni. Ez egy nehéz kérdés, mert az ember, ha egyedül marad, nem mindig van jó társaságban, hogyha nem tud az Úristennel egy forró drótot kialakítani. De nagyon fontosnak érzem ezt a harmadik területet, tehát az imádság, a megosztás után ezt a fajta rekreációt komolyan venni, hogy minden hivatásban szükség van töltekezésre. Ez persze a továbbképzés is ide tartozik, de néha egész egyszerűen pihenésre. Negyedik terület, itt még mindig akkor maradjunk Máténál, ha nyitva van a Biblián. Nagyon érdekes a 16. fejezetnek az a jelenete, a 13. verstől, amikor Jézus kiprovokálja a tanítványaival, hogy kinek mondottnak engem az emberek, meg ti kinek mondtok engem. Ezt így fogalmaztam meg, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a lelkész segítsük azzal, hogy vannak visszajelzések. A lelkész hivatásnak egyik nyomora, hogy tulajdonképpen ott állunk egyedül az oltárnál, egyedül a szószéken, a koporsó mellett különböző szolgálatokban, és nagyon-nagyon ritkán kapunk visszhangot, kérdést. És ez nagyon fontos lenne, és ha Jézus igényelte a tanítványai véleményét, akkor vegyünk példát, most nem muszáj odalapozni, de ismerjük, hogy János evangéliumban, amikor Jézus arról beszél, hogy elmegy és helyet készít, akkor milyen jó, hogy Fülöp is, meg Tamás is elkezd visszakérni, hogy hova mész, nem tudjuk meg úgy, de mi az az út. Hát egyszerűen érezze azt a lelkész, hogy figyelnek rá, meg akarják érteni, nem egyszerűen őt, hanem azt az igét, amit az Isten rábízott üzenetet, és van visszajelzés, bátran kérdezzünk. Én úgy emlékszem arra, drága tarcsai testvére, lehet, hogy ezt is mondtam, elnézést, aki az első Biblia órántán, amit én tartottam tarcsán, mondtam, hogy hát testvérek, tessék hozzászólni az igéhez. Hát, azt mi nem tudjuk. És akkor, de hát mondom, akkor tessenek kérdezni, és akkor aranyos ilyen, most is előttem van ilyen kitáltott szemekkel, vagy tág szemekkel rám, hát ha mi kérdezni tudnánk, mondta az aranyos néni. Nem igaz, hogy nem tudunk kérdezni, nem tudunk kérdezni, és akkor baj van. Tehát én azt gondolom, hogy fontos az, hogy a lelkészt kiemeljük abból a, bocsánat, hogy így mondom, picit ilyen gettó helyzetben, hogy ő ott föl van szorítva a szószékre, vagy az oltártérbe. Tessék bátran visszakérdezni. Nem hiszem, hogy van olyan lelkész, meg van olyan, akkor az majd rájön, hogy ostobaságot követik, megsértődik azért, mert visszakérdeztek. A legrosszabb az, amikor csak úgy megszorongatjuk a kérdést, hogy nagyon szép volt a prédikáció. Erre mondta talán Túróci, de nem tudom, hogy én ővel kapcsolatom, hogy valaki gratulált, aki mondta, hogy köszönöm, már a sátán is gratulált. Tehát ez, amikor így kenegetjük a lelkésznél, hogy nagyon szépen tetszett mondani, az jó, lehet, hogy először jól esik, vagy oké, mindannyian emberből vagyunk hívjuk, de a tessék elérni, hogy a kérdés, a visszajelzés az nagyon-nagyon-nagyon fontos a lelkészeinknek, mert bizony ez egy olyan hivatás, ahol magányossá tud válni a lelkész, és ha nincs visszajelzés, ugye most majdnem minden úgy van fölépítve, figyeljük a média világot, ha akarjuk, hanem hogy minden vissza lehet jelezni, azonnal lehet nyomni az applikációt, az SMS-t, hát minden alá van fölépítve, hogy oda-vissza megy a kommunikáció. Nem lehet, hogy egy lelkész úgy élje le a évtizedes szolgáltat, hogy soha nincs visszhang, soha nincs kérdés. Abba bele lehet fáradni, keseredni, és nagyon fontos nekünk, hogy kiderüljön, hogy mit értettek meg abban, amit mondtunk, mi jött át, vagy félreérthetőek voltunk, és akkor van lehetőség, nagyon jó beszélgetésekre. És végül az ötödik, az utolsó terület, amit érintenék, hát több mindent is olvashatnék, ide igét, az egyik ugye a klasszikus történet a 10 leprás meggyógyításán, hogy csak egy megy vissza, ez is kicsit a visszajelzésről szól, de most nem arról van szó, hogy kérdezek, hanem arról van szó, hogy hálát adok. És most megint ne értsük félre, amit mondok, mert tudom, hogy félreérthető. Nem egyszerűen a lelkésznek, hanem a lelkészen keresztül annak az Istennek, aki ad egy pásztort egy közösségnek. Nem az a hála, és ugye itt az orvosi hivatás kicsit bekavar ebbe a képbe, hogy hála pénz, hogy akkor oda dugom a zsebébe operáló orvosnak azt a borítékot, amit mondtak, hogy ennyit kell neki adni, mert különben bennünk hagyja a kést. Tehát nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy kifizetjük a lelkészt, az se baj, a kap tisztességes illetményt, nehogy félrejelésesség. De ahogy Jézusnál megint rajta tájékozódhatunk, azt veszük észre, hogy azért, most nagyon emberi módon fogalmazok, fájt neki, hogy hol a többi 9. És én azt gondolom, hogy szabad lelkészeknek pozitív visszajelzés is adni. A kérdezés, ha úgy tetszik, az lehet kritikus, hogy valamit nem értettünk. De most ötödiként azt mondom, hogy szabad azt is elmondani, hogyha valami úgy érezzük, hogy ezen az Isten áldása volt, és ebben a lelkész eszköz volt. Tessék elhinni, hogy kevés, kudarcosabb hivatás van annál, mint amin a lelkészi. Tessék kicsit úgy végig gondolni, hogy egy lelkész megkeresztel mondjuk egy átlag gyülekezetben 20 vagy 10 gyermeket, és abból már a fele a konfirmációig elhullik. Valahol még több. Aztán ha a 20-ból 10-et megkonfirmál, hogy abból mennyi marad, azt ne is firtassuk. Tehát lelkészetnek én ezt tapasztaltam, ha tudtam velük őszintén beszélgetni, és ez időnként megadatott, hogy küzdenek azzal, hogy úgy tűnik, hogy sokszor hiába való és eredménytelen a szolgálat. Kiküldenek 100 meghívót, és eljönnek rá 2, telefonálnak, e-maileznek, ma sokféle ilyen lehetőség van, és ott a 100% sokszor elkeserítően kevés a visszajelzés. Nem sajnáltatni akarom a lelkészeket, mert más hivatásban is bőven akad természetesen kudarc. Csak azt szeretném aláhúzni, hogy tapasztalatom szerint lelkészeknek óriási ajándék és öröm, hogyha kap egy pozitív visszajelzést. Egy jó szót. És érdekes azt megfigyelni, hogy Jézus milyen pozitívan fogadja most Lukács evangéliumában, maradok még, például amikor az a bizonyos asszony ott megkenni a lábát, és elhalmozza a szeretetnek a külső jeleivel, és másokat ez irítál, Jézus meg elfogadja. Vagy nézzük meg a 8. fejezet elején, Lukács 8-hoz érdemes annyiban oda lapozni, hogy ott az a szó szerepel, ami a programunkban is szerepelt, hogy vannak Jézusnak olyan női tanítványai, és azért úgy látom, hogy a hölgyek vannak többségben, és ez nem szokatlan az egyházban. Itt arról van szó, hogy Jézusnak vannak női követői, akik támogatták a tanítványi közösséget, az egész apostoli közösséget, és Jézus ezt elfogadta. És itt különben a diakónai szót, a szolgálat is ott van, szolgáltat. Tehát én azt hiszem, hogy a támogatásnak ez is egy lehetséges útja, a szeretettel való visszajelzés, akár a köszönetnek is a megfogalmazása. Tehát még egyszer csak rendbe szedem az öt ujjamat, tehát kezdtük azzal, hogy az imádságban lehetünk, hátország, lankadt kezek, megroskadt térdek erősítése, munkamegosztás, prioritás, ha a lelkész besokalni látszik, és a kiégés szélén van, akkor sürgősen küldjük el rekreálódni, töltekezni. Ha lehetséges, akkor kérdezzünk, és ne féljünk akár kritikusan is visszajelzést adni, mert az segít, a legrosszabb a közöny és a passzivitás. És végül, nem utolsó sorban, merjünk jót is mondani, ha kell valamit megköszönni, hálát adni a szónak abban az értelemben, hogy nem embereket sztárolunk, de Isten eszközét látjuk a lelkészünkben is. Akkor valósul meg, és legyen ez az utolsó igei gondolat, amit ugye Krisztus törvényének nevez az apostol, hogy egymás terhét hordozzátok. Jó esetben egy lelkész igyekszik sok terhet a hívei válláról nem állt velé, de együtt hordozni. Például a gyásznak a terhét, a betegséget, sokféle lelkigondozói munkát reménység szerint a lelkészeink fölvállalnak. Hát tegyük meg mi is ugyanezt, hogy az ő terheiket segítsünk hordozni, mert a lelkész is emberből van, és sokat jelent neki, hogyha olyan drága testvérek, mint akik most is itt vannak, akik odaáldozzák a hétvégéjüket, hogy itt együtt képezzék magukat, hogy így mi is segítsünk Krisztus törvényét együtt betölteni és hordozni egymás terhét. Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy akkor maradt időnk, hogy visszajelzéseket kapjak.